Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Böjt negyedik vasárnapján az útmutató heti igéjével, ami János evangéliuma 12. fejezetének 24. verséből így hangzik: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. A másik igény pedig az Ézsaiás könyve 66. fejezet 10. verse: örüljetek, Jeruzsálem, jöjjetek, akik szeretitek, és szívből újjongjatok, akik gyászoltok, lejjetek vigaszra benne. Ugye ebben a két igében az a közös, hogy örvendező üzenet van benne. Talán egy kicsit szokatlan, hogy Böjt kellős közepén a vasárnapnak is az a neve, hogy létáre, örvendjetek, hiszen ilyenkor a bűnbánat, az önvizsgálat, a bűneink feletti szomorkodása leghangsúlyosabb az Isten tiszteleteken. Én azonban azt gondolom, hogy fantasztikus az a rendezése az Úristennek, hogy ilyenkor is az örömre hívja fel a figyelmünket. Beszélgettünk arról, amikor már ugye elkezdtük a készülést a rádiós istentiszteletre, hogy a hivatalos liturgiában, például nagypénteken a dicsőítés az elmarad. De mi szoktuk énekelni a dicsőítést, hiszen mi már nagypénteket úgy éljük meg, hogy tudjuk, hogy utána van húsvét, és nagypénteken a keresztnél is az Isten dicsőítése hangzik. És azt gondolom, hogy ez is most egy ilyen példa, hogy Böjtben is, Böjt kellős közepén, a bűnbánati időben is az örömnek, az örvendezésnek igenis helye van, hiszen Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, és emiatt nekünk örvendező és megszabadított életünk lehet. Úgyhogy így várjuk akkor Isten üzenetét ezen a mai vasárnapon, legyen Isten áldása Isten tiszteletünkön. Az Eke énekes könyvből énekeljük az énekeket, kezdő énekünk a 284-es számú ének. A liturgiában a 373-as éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendj, Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából.
Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az úrházáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangélium a 6. fejezetéből olvasom, az első 15 versből. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanígy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor most vegyük elő az éneklapot, mert akkor azt az éneket szeretnénk egy kicsit tanulgatni, amit a rádiós istentiszteletre választottunk. Az istentiszteleten majd nagypénteken, a hitvallás után ez az ének el fog hangozni, énekszolgálatként. A nyírteleki testvérek jönnek, illetve innen a mi csapatunkból is, gyülekezetünkből is állnak majd be testvérek ebbe, de akkor ők ezt szolgálatként majd végig énekeljék, végig fogják énekelni. Viszont amikor a prédikációnak majd vége lesz, akkor a prédikáció után lesz a záró imádság, és a záró imádság után ennek az éneknek az első versszakát, az éneket refrénnel együtt az egész gyülekezet fogja majd énekelni, mint egy válaszként majd az ige hirdetésben hallottakra. Tehát ezért szeretnénk, hogy mindenképpen tanuljuk meg ezt az éneket, és majd akkor nagypénteken az első verssel kapcsolódjunk be. Utána majd egyébként majd énekelhetjük más alkalmakon is, meg születésnapos köszöntésre is majd a nyírteleki testvérek ezt az éneket hozzák, tehát akkor is majd bekapcsolódhatunk, gyönyörű a szövege, a dallama is, bár a dallama egy kicsit nehéz, de mindenképpen most ezért is szeretnénk gyakorolgatni, hogy készüljünk így a nagypénteki szolgálatra. És akkor Bogi, kérlek, hogy mutasd meg nekünk, vagy mondjál hozzá instrukciókat.
Aki ismeri, egyébként bekapcsolódhat most is, aki majd vidéó órán, jó? hallgassam a gyülekezet, hogy egyből az egészet. Jó, az egész éneket. És akkor bejátszom az intrót, és akkor kezdem majd, amikor.
Szeretném kérni a testvérektől nagyon jó hatékosan, hogy fordulj.
téged is nem tiszteltek. Azért is, hogy a szolgálatok, amik elhangoznak, az valóban az Úr Jézus áldozatáról szóljanak, és élet által hitetettek legyenek. Akár az ének szolgálatok, akár az ige szolgálat, akár a gyülekezet éneklése, illetve az, hogy mindenki, aki itt van, az olyan élettel legyen itt, hogy tényleg szívvel életben eszközi akarjon bánni az Úr kezében. És hogy ő készítse elő a hallgatók is arra, hogy tényleg be tudják fogadni azt, és hogy tényleg történjenek életváltozások. Én azt gondolom, hogy ez egy gyülekezet felelőssége is, hogy ezt imádságban hordozza, nem csak a közös alkalmakon, amikor egyébként is ima közösségben, hanem otthon a személyes imádságban közben is. Most készüljük az ige hirdetésre a fő énekkel, az Eker énekeskönyv 454-es énekével. Választhatok, addig írjuk a hangosat.
Azt, hogy hol kell levegőzni, de azt mondjuk
el, hogy én szívesen.
Én tudom, hogy
nézzük az első verszakot, ott van ez a szó, hogy mestered, például van egy kvalitás, hogy mestered, majd arra figyeljünk, de majd ha alkalmakon majd fogjuk még gyakorolni. És az értő kult, kult után van egy levegővétele, a váltságdíj után lehet egy levegőt venni. Tehát a mondat határokon nem tudok levegőt venni, mert megy tovább az ének. Szerintem majd, amikor gyakoroljuk, akkor fogom ezt nevezni, akkor újra, és akkor...
Kedden is majd, és ütötőről is fogjuk gyakorolni. Tehát most erre hangsúlyt helyezünk, az első verset különösen is, hogy az ne akiból kelljen énekelni, hanem lélikát már szívünkből szóljon. Jó? De egyébként ahhoz képest, hogy most kezdjük el gyakorolni, szerintem már most nagyon szépen szól, de még tanítanunk el, hogy tényleg ezzel tudunk majd hitelesen szolgálni. Szóval akkor 454-es számú ének a főének, ezzel készüljünk az igényvezéssel.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjeként kijelöltek, és amit megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 10. fejezetben, a 10-től a 17. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levél 10. fejezetéből olvasom, a 14. verstől. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ennek a mai vasárnapnak, Böjt negyedik vasárnapjának a fókusza, a mottója, ahogy megfogalmazza ágendánk, nem csak az, hogy létáre, azaz örüljetek, hanem az is, hogy az élet kenyere. Az élet kenyere kerül a középpontban ezen az Isten tiszteleten, és az élet kenyerével kapcsolatos igéket hallottunk már az oltári szolgálatban is, illetve most a prédikációs alapigében is, és milyen csodálatos az Isten rendezése, hogy a gyerekórán is pont az élet kenyerével, a mannával kapcsolatos történet kerül szóba. Tehát most ezen a mai vasárnapon az Isten arra szeretné felhívni a figyelmünket, amit az élet kenyerével kapcsolatban számunkra tanítani akar. És amikor forgattam a szívemben a mai prédikációs alapigét, akkor az erősödött meg bennem, hogy nem csupán arra a három versre kell koncentrálni, vagy arra a néhány versre kell koncentrálni, ami a prédikációs alapigében van, hanem ezt a kérdést, az élet kenyere kérdést a tágabb összefüggésből kell kezdeni, hiszen, hogyha megnézzük, hogy mit akar tanítani nekünk az Isten, akkor szépen végig tud vezetni minket olyan úton, ami a hitbeli fejlődésünknek, a növekedésünknek az útján a fontos állomásokat érinti. És ahhoz, hogy ezen az úton az ember el tudjon indulni, ahhoz onnan kell elindulni, hogy milyen igét hallottunk a bevezető oltári szolgálatban, amikor az 5000 ember megvendégelésének a története hangzott el. Ugye ez az a történet, amikor Jézus az 5 kenyeret és a 2 halat megsokasítja, és jól lakat ezzel egy hatalmas nagy sokasságot, és megmutatja azt, hogy az a kevés, ami az embernek van, hogyha az ő kezébe kerül, akkor az nem csupán elég lesz mindenkinek, hanem bőségessé is válik. De az a történet, az a kenyércsoda, ahol a testi megelégítés, az éhségnek a csillapítása a cél, az tulajdonképpen nem egy öncélú dolog, nem az a lényege csupán, hogy legyen mit enni egy éhes sokaságnak, hanem ez a kenyércsoda túlmutat ezen, hiszen ez egy jel Jézus Krisztusról, és nagyon fontos ezzel kapcsolatban két dolgot hangsúlyozni. Az egyik az, hogy nem várhatjuk el Jézustól állandóan az ilyen csodákat, hogy igen, most mi testi szükségletben vagyunk, akkor ő tegyen csodát, hiszen lám-lám ezt megtette ott az 5000 ember megvendégelésekor, tehát ezt nem várhatjuk el, hálát adhatunk, hogyha ilyennek a tanúja vagyunk. De a másik, még ennél is fontosabb, hogy lássuk meg, hogy ilyenkor a csodának az a célja, hogy jellé váljon, azaz mutasson arra, hogy kicsoda Jézus, és hogy valójában neki mi a küldetése, miért érkezett meg ebbe a világba. És ugye akkor ott, amikor itt járt a földön, akkor tömegek tódultak oda hozzá, de azok a tömegek azért elsősorban a testi szükségleteik miatt mentek oda. Csodát vártak Jézustól, nem csak az, hogy ennivalót adjon nekik, hanem betegek,
hogy gyógyulásra találjanak, hogy a fizikai dolgaikból szabaduljanak, a mindennapi életben való boldogulásukhoz segítséget kapjanak az Úr Jézustól. És aztán, amikor mondjuk átélnek egy ilyet, és újra keresik, akkor ott a kérdés, hogy vajon tényleg önmagáért keresik-e őt, vagy azért, mert újabb csodát akarnak látni, vagy újabb szükségletük van, és azt a szükségletüknek a betöltését szeretnék újra elérni Jézusnál. Most miért mondom ezt? Mert hogyha János evangéliumának a 6. fejezetét megnézzük, egy fantasztikus fejezet egyébként, bár nagyon tömény, és minden egyes mondata nagyon súlyos teológiai gondolatokat ébreszthet az emberben, de hogyha megnézzük János evangéliumának a 6. fejezetét, akkor azt találjuk, hogy a kenyércsoda után Jézus eltűnik a tömeg előtt, hiszen királlyá akarják tenni, mert hát akkor ingyen kenyér lesz innentől kezdve, de jó lesz az nekünk. Ő ezt elutasítja, elmegy, átkel a tengeren éjjel, és másnap még mindig őt keresik. És megtalálják őt a zsinagógában, a kapernaumi zsinagógában, és számon kérik, hogy de hát mester, hogy jöttél ide? És ott Jézusnak van egy nagyon komoly mondata, egy szembesítő mondata, hogy ti nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok és csodákat, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Jöttök utánam, és kerestek engem, de igazából még mindig nem a lényeget keresitek, hanem csak azt, hogy a szükségleteitek legyenek betöltve. És akkor testvérek, ha innen indítjuk ennek a mai prédikációnak az üzenetét, hogy milyen lépcsőfokok is vannak a hívő élet útján, akkor tulajdonképpen ez az első lépcsőfok. Amikor az válik kérdéssé az ember számára, hogy látja-e azokat a jeleket, amiket Jézus az ő szeme láttára cselekszik. Hogy az, ami történik a mindennapokban, csoda, segítség felülről, abban felismeri-e, hogy itt Jézus valamilyen jelt tett, ami túlmutat a csodán, és rámutat önmagára. Tehát ez az első kérdés, ami azt gondolom, hogy akkor is szól hozzánk, ha mi már ezen az első lépésen túl vagyunk, de újra és újra szükségünk van arra, hogy az Úr megerősítsen minket, és újra frissé tegye bennünk mindazt, amiben egyébként már talán évek vagy évtizedek óta benne jártunk. Szóval az első kérdés számunkra, számodra, hogy felismered-e most is a mindennapokban az Úr Jézusnak a csodáit. Felismered-e ezeket a csodákat? Felismered-e azt, hogy amikor elakadtál, és ő kimozdított a holtpontról, vagy amikor nem volt emberi megoldás, és ő adott új irányt, vagy amikor kevés volt az, ami neked volt, amit magadtól összetudtál szedni, de ő megsokszorozta azt, és el tudtad végezni a feladatot, akkor ezek újabb jelei voltak annak, hogy ő hatalommal és erővel cselekszik a te életedben, és a te szemed láttára is. És ha ezeket megláttad, akkor ez indított-e téged arra, hogy újra indulj el, és keresd őt. És ez azoknak is szól, akik már az övéi, hogy újra azzal a frissességgel, azzal a lendülettel, amivel egykor kerested őt, tudod-e újra egy-egy ilyen felismerés után keresni az Úr Jézust? Aztán a másik dolog, hogy miért keresed őt? Mi a motiváció? Azért, hogy jól lakj, vagy azért, mert többre vágysz? Csak a testi nyomorúságodból akarsz szabadulást, vagy tényleg mindenben engeded, hogy az Úr Jézus rendet rakjon az életedben? Vagy, és ez hívő embereknek szól, konkrét dolog miatt jössz az Úr Jézushoz, azért keresed, mert van egy téma, amiben akarod, hogy ő tegyen valamit, mondjon valamit, eligazítást adjon, És semmi más nem vagy hajlandó meghallani, csak hogy abban a témában mit akar neked mondani, vagy pedig tényleg nyitott vagy arra, keresed őt, hogy ő arról beszélgessen veled, amiről ő gondolja, hogy fontos, hogy most éppen eligazítást kapj. Miért keresed az Úr Jézust? Hívő emberként. Azért, mert te diktálod a feltételeket, vagy azért, mert kész vagy bármit meghallani, bármire odafigyelni, amit ő most a te életeddel kapcsolatban fontosnak tart, és amibe bele akar nyúlni. A kenyércsoda után azt mondja az őt kereső sokaságnak, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. És beszél arról, hogy miért történt a csoda. Nem csupán azért, hogy egyenek, hanem hogy megtudják azt, hogy van élő kenyér, van olyan táplálék, ami az örök élethez szükséges, és hogy Jézus nem csak valamit tud adni, hanem Jézus önmagát akarja odaadni, testét és vérét a kereszten, és az úrvacsorai közösség, ahol eszitek az ő testét és isszátok az ő vérét, az úrvacsorai közösség, az igazi asztal közösség, amibe ő meghívja az övéit. Amiről egyébként a mai prédikációs igében Pál apostol részletesen beszél is. De ennél a pontnál van a harmadik állomás. Mégpedig az, hogy hogyan reagál az ember arra, amikor Jézus már belemegy a legnehezebb kérdésekbe, a legmélyebb témákat veszi elő, amikor már nem csak a felszínes dolgokkal foglalkozik, a mindennapi életnek a kérdéseivel, hanem az örök élet kérdéseivel, és olyat mond, ami emberileg nézve nagyon nehezen felfogható és megérthető. Hogyan reagáltak ott az emberek János 6-ban? Azt olvassuk, hogy sokan azt mondták, hogy kemény beszéd ez, kihallgathatja. És utána azt olvassuk, hogy sokan a tanítványai közül, akik korábban azt mondták, hogy mi őt követjük, mi odaszántuk az életünket, a tanítványai közül is sokan azt mondják, hogy mi nem járunk többé vele, mert kemény beszéd ez. És itt a harmadik kérdés, a harmadik szint, hogy amikor láttad már a jeleket, és amikor elindultál felé, és amikor ő már elkezdett veled a lényegről beszélgetni, életbevágó kérdésekről beszélgetni, akkor te arra hogyan reagálsz? Maradsz, és engeded, hogy még mélyebbre vonjon önmagába, az ő jelenlétébe, vagy pedig inkább elszaladsz, mert kemény beszéd ez. Vagy amikor megtört teste és kiontott vére kerül eléd, és amikor szembesülsz azzal, hogy valójában mit is jelent a Golgotai kereszt, akkor ezt emészthetetlennek tartod, vagy pedig elfogadod. És élsz vele, élsz belőle. Nem csak elméletben, nem csak megtanult hittételként, hanem valóban igazi táplálékként. És akkor testvérek, most érkeztünk meg ahhoz az igéhez, ami a prédikációs alapige, ami viszont már azoknak az embereknek szól, akik rendszeresen élnek az úrvacsorával. Rendszeresen magukhoz veszik Krisztus testét és vérét. Két dolgot mond a Pál apostol ebben a rövid ige szakaszban, és mind a kettő nagyon megdöbbentő üzenettel jár. Az egyik azt mondja, hogy figyelmezteti őket, hogy kerüljétek a bálványimádást, a másik pedig tudatosítja bennük, hogy a Krisztus teste és vére által vele és egymással kerülnek közösségbe. És akkor nézzük meg ezt a kettőt külön-külön. Először az elsőt, amikor azt mondja, hogy kerüljétek a bálványimádást. Kiknek írja ezt Pál apostol? Mit mondtam?
Kiknek mondja, hogy kerüljétek a bálványimádást? Így van. Nem egyszerűen hívők, vagy nem tudom én, azoknak, akik az úrvacsorával rendszeresen élnek. Mondhatnánk azt, hogy a hit legmagasabb fokán állnak, hiszen már leginkább bevonódtak a Krisztus jelenlétébe, és a leginkább azt gondolják, hogy mi odaszántan éljük az életünket a Krisztus szolgálatára, Krisztusnak való életünk van, ebből élünk naponta. Úrvacsorával élő embereknek írja, hogy kerüljétek a bálványimádást. Nem megdöbbentő ez, testvérek? Nem pogányoknak írja, nem keresőknek írja, hanem azoknak, akik a legbelső körben benne vannak, akik az úrvacsorával rendszeresen élnek. Hívő embereknek mondja ezt. Hát nem addig veszély a bálványimádás, amíg az ember meg nem tér és újjá nem születik? Utána is kell még erről beszélni? Úgy látszik, igen? Igen. Nem biztos, hogy ennek tudatában vagyunk. Hogy mennyire kell beszélni utána is arról, hogy kerüljétek a bálványimádást. Két példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik ószövetségi. A bírák korára, ha gondolunk, a bírák könyvének második fejezetében olvasunk egy bizonyos sémáról. Ugye a bírák kora az még a királyság előtti időszakot jelenti, nem volt királya Izraelnek, tehát bírák vezették a népet, de csak akkor, amikor valamilyen helyzet volt és szükség volt rá. Milyen séma ismétlődik ott a bírák korában? Isten népe azt tette, amit rossznak lát az Úr. Aztán Isten idegen népek kezére adta őket, akik nyomorgatták, sanyargatták őket. Akkor Isten népe kiáltott az Úrhoz segítségért, Isten támasztott egy szabadítót, egy bírát, aki megszabadította őket az ellenségtől, és helyreállította az igaz Isten tiszteletet, a bálványoktól, bálványszobroktól is megtisztította őket, és akkor Isten népe újra az Istent imádta. Aztán kezdődött az egész előről. És így megy az egész könyvbe, sokszor egymás után, ugyanez ismétlődik. Isten népe, aki az Istent imádja, aki megszabadult, a szabadulást tapasztalta meg, egyszer csak bálványimádóvá válik, és beengedi a mindenféle Isten szobrokat. Kell a hívő embernek beszélni arról, hogy kerüljétek a bálványimádást? Bizony kell. És ugyanez az új szövetségben is. Az első gyülekezet idején többször is előkerül az, Páli levelekben több helyen is olvasunk erről, például a Galata 3.3-ban, hogy amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Mert akik megtértek, hitben átadták az életüket Krisztusnak, és jártak ebben a hitben, szépen elkezdték visszalopkodni a törvény cselekedeteit, és a kegyes életbe vetették a bizalmukat. Nem a Krisztusba, hanem abba, hogy mi milyen jók lettünk, mert Krisztus itt van az életünkbe, és azonnal csúszott félre, és már is megjelent a bálványimádás. Megjelent a törvényeskedés, megjelent a maguk hitébe vetett hit, ami nem ugyanaz, mint a Krisztusba vetett hit. És Pál apostolnak többször kell erről beszélnie, hogy ez bálványimádás, ez elvisz az Istentől. Ez nem a jó úton tart, ez nem az életre vezet benneteket. És itt az első korintusi levélben pedig, ami szintén egy égető kérdés, a világgal kötött kompromisszumnak a veszélye, hívő emberként, ami a bálványáldozati hús evésének a kérdése kapcsán merült fel, ami többször is szerepel az első korintusi levélben, a 8. fejezetben is, 10., 11. fejezetben is. Ami miről szólt? Ami arról szólt, hogy Korintus egy kikötőváros volt.
egy nagy forgatag, ahova megérkezett mindenféle vallásnak a kultusza, az egyiptomi istenek kultuszától kezdve a görögök istenein keresztül, a rómaiaké, de volt a zsidóknak is zsinagógája, és akkor létrejött a keresztény gyülekezet, akik azt mondták, hogy kihívott minket Isten ebből a pogány világból, és élték a Krisztusba vetett hitük szerint a mindennapjaikat, de ott voltak ebben a közegben, és ott voltak a családtagjaik. Meg azok, akikkel napi kapcsolatban voltak, akik nem hívő emberek voltak, hanem a világé voltak, bálványokat imádtak. És akkor ott volt a kérdés, hogy kell nekünk kompromisszumot kötni mindennapi élet kérdéseiben? Mi az, amiben el kell határolódni tőlük? Mi az, amiben viszont nem szabad elhatárolódni, hanem oda kell lépni, és sóvá és világosságá kell lenni ezek között, a pogányok között, akik között élünk? Hogy van ez a kérdés? És itt jött be az, a sok téma közül egyikként és fontosként, a bálványáldozati hús evésének a kérdése. Hiszen akkoriban, ott Korintusban húst a húspiacon csak olyat lehetett vásárolni, amit előtte már állatot bemutattak áldozatként valamelyik pogány istenségnek a templomában, és annak a húsnak egy részét aztán kimérték a húspiacon, és meg lehetett vásárolni. És ott volt a kérdés, hogy én, hívő emberként, ehetek-e abból a húsból? És mit tanított erről Pál apostol? Azt mondta, hogy nem? Azt mondta, hogy igen? Beszélgettünk erről már többször bibliaórán, vagy női körön is szóba került, hogy nem mondta azt, hogy igen vagy nem, hanem azt mondta, hogy attól függ, hiszen nincsenek bálványok. Tehát én hívő emberként tudom, hogy ez a hús semmivel nem más, mint bármi más. Nekem szabadságom van Krisztus megváltottjaként, hogy éljek vele. De ha olyan helyzetben élek vele, hogy megbotránkoztatok ezzel valakit, mert valaki felhívja a figyelmemet, hogy de hát ez pogánysághoz kapcsolódik, akkor ne a szabadságomat hangsúlyozzam, hogy nincs bálvány, hanem akkor tudjam azt, hogy nekem ettől tartózkodni kell. Olyan kérdés, amire keresni kell az Istentől a világos választ, hogy Uram, te most ebben a helyzetben tőlem, mint gyermekettől mit vársz el? És itt, ennél a területnél volt nagyon fontos az, hogy ha valaki hangsúlyozta azt, hogy de hát ez a pogánysághoz kapcsolódik, és leült egy hívő ember ugyanúgy oda, akkor azt mondta Pál apostol, hogy de hát az úrvacsorában te Krisztussal egyesülsz. Krisztus testét és vérét veszed magadhoz. Ha itt te belemész egy olyan történetbe, ahol áthallás van a pogány istenekkel való kapcsolatra, akkor méltatlanná válsz az úrvacsorára. Az úrvacsora komoly dolog, azt nem lehet félváról venni. Kerüljétek a bálványimádást akkor, hogyha a mindennapi életben a pogánysággal találkoztok, és hogyha ez a pogányság a ti Krisztussal való közösségeteket veszélyezteti, akkor radikálisan el kell különülni tőle, mert Krisztus az első, és mindaz, amit ő teste és vére által nektek ajándékozott, és amit bennetek, a ti szívetekben, a ti testetekben, a ti lelketekben Krisztus elvégzett. És testvérek, nekünk ez a bálványáldozati hús kérdése, ez nem téma. Ma ez nem téma. De itt egy kérdés, hogy mi az a helyzet, ami neked most ugyanilyen veszélyt jelent, mint ott egykor a korintusiaknak, ami miatt Pálnak szólnia kellett. Mi az a terület, amiben te most kompromisszumokat keresel, és ezzel teret adsz az életedben a bálványimádásnak? Mit tettél, vagy mit készülsz tenni, ami miatt az Úrnak most szólnia kell, hogy múlt héten itt voltál az oltárnál, jöttél úrvacsorázni, vetted Krisztus testét és vérét. És akkor, ha ezt megtetted, akkor most hogy gondolod, hogy a vele való közösség összefér azzal, amit tettél, vagy amire készülsz? Mi ez a terület? Van ilyen terület? Ha van, akkor nagyon húsba vágó ez a kérdés most a mi számunkra is. Szeretteim, kerüljétek a bálványimádást, ezt mondja Pál apostol. És ez a szó, hogy kerüljétek, ez többféleképpen fordítják, jelenti azt is, hogy tartózkodjatok a bálványimádástól, de jelenti azt is, hogy meneküljetek a bálványimádástól, fussatok el tőle. Eszünkbe jut egy olyan történet, ahol valaki elfutott a kísértés elől? József. Az a kísértés, amikor Potifár felesége ott csábítgatta, az egy olyan kísértés volt, ami látványos, aminél világos, hogy bűn. De hány olyan kísértés van az életünkben, ami nem tűnik fel elsőre, hogy ennyire veszélyes, és mégis romlásba viszi az embert, ha nem szalad el azonnal onnan. Például az, hogy a nagy igyekezetünkben Isten szerinti módon akarunk élni, és belegabajodunk a magunk jóságába, meg a magunk igyekezetébe. Fussatok el ettől, mert bálványimádássá váltok, bálványimádókká váltok. Ti magatok teszitek saját magatokat bálványjá, akkor, ha nem vagytok ebben résem. Aztán a másik üzenete ennek az igének, ugye, amit mondtam itt az úrvacsorával kapcsolatban, hogy Krisztus teste és vére által az Úrral és egymással is közösségbe kerülünk. És ez engem megint nagyon szíven ütött, illetve ez a része is ennek az ige szakasznak nagyon mélyen megérintett, mert miről beszél itt Pál apostol? Arról, hogy betagozódunk Krisztus testébe azokkal a tagokkal együtt, akiket nem mi választottunk, hanem ő választott és ő hívott el. És amikor jövünk az Úrhoz, akkor azokhoz is közelebb kell kerülnünk, akik szintén az ő közelében vannak. Nem lehet úgy közösségben lenni Jézussal, hogy nem vállalunk közösséget azokkal, akiket ő elhívott és egybe szerkesztett az ő testébe. És ennek döbbenetes üzenete van. Hányan vagyunk ott egy úrvacsorás istentiszteleten, és jövünk előre úrvacsorázni. De ha akik itt vannak úrvacsorázni, nem hajlandó közösséget vállalni a gyülekezet többi tagjával, akkor az egy óriási tragédia, és akkor az Isten igéjén nem áll meg az életük és a hitük. Mert Pál apostol arról beszél, hogy ha te úrvacsorázol, akkor te Krisztussal is közösségbe kerülsz, és azokkal is közösségbe kerülsz, akiket Krisztus magához vonz, és ugyanabban a testben és vérben részesít. És testvérek, itt is van egy nagy kérdés mindannyiunk számára, azoknak is, akik itt vagyunk, meg azoknak is, akik távol vannak, hogy hol van a deficit most ezen a téren az életemben. Nem azért erőtlen, és szétesett az életed, annak ellenére, hogy olvasol igét és imádkozol, mert az úrvacsora pont ezért nem válik erőforrássá számodra? Nem lehet, hogy azt is el kellene végre fogadnod, hogy Krisztus teste és vére nem csak Krisztushoz kapcsol hozzá, hanem a testvéri közösségbe is bekapcsol? És testvérek, még valami. Ezt még hadd mondjam a végén. Ez a mondat úgy most ragadta meg a figyelmemet ma reggel. Pál nem a lélek vezetésére buzdítja a korintusiakat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hanem mire buzdítja. Emlékszünk rá? Mi volt az igében? Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. A józan észre buzdít.
Testvérem, szólhat még hozzád így az ige? Úgy, mint értelmes emberhez? Lehet még veled így beszélni az Isten dolgairól, mint értelmes emberrel? Pál bízik abban, hogy igen, a korintusiakkal lehet, és ezért írja meg ezeket a sorokat, amiket például a bálványáldozati hússal kapcsolatban mond, akár a bálványimádással, akár az úrvacsorai közösséggel kapcsolatban. Mert ő bízik abban, hogy a korintusiak nyitottak erre, és engedik, hogy Isten a józanész által is beszélgessen velük, és helyreállítsa őket. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy Böjt negyedik vasárnapján ma pont ez az ige került elő, ezzel azt jelzi felénk az Isten, hogy ő bízik abba, hogy velünk is lehet még így beszélni, mint értelmes emberekkel. Akkor is, hogyha csodákért jöttünk ide, akkor is, ha már keressük őt és kapizsgáljuk a lényeget, és akkor is, ha részesei vagyunk az úrvacsorai közösségnek. És testvérek, az a kérdés, hogy hogyan megyünk haza. Hogy mindez, amit az Isten megmutatott most számunkra, elvégzett a mi szívünkben, az vajon hogyan fog folytatódni utána? Milyen gyümölcsöt fog kimunkálni az életünkben? És milyen áldást, vagy éppen annak hiányát fogja jelenteni a gyülekezet számára? Mit kezdesz azzal a kemény beszéddel, amit az Isten ma ebből a korintusi levélből való ige szakasz által mondott el neked? Imádkozzunk! Drága Uram, én azt gondoltam, hogy minden rendben van velem, hiszen kereslek téged, olvasom az igét és imádkozom. És te most beszéltél velem arról, hogy úrvacsorázó emberek életében is ott lehet a bálványimádás. Bocsáss meg nekem, Uram, és adj szabadulást ebből. És Uram, én azt hittem, hogy mivel rendszeresen jövök az Isten tiszteletre, hogy itt vagyok az úrvacsorai közösségbe, ezzel nagyjából rendben vagyok. A legfontosabb a lelki dolgaim, a veled való kapcsolatom így teljesen rendben van. És te beszéltél velem arról, hogy az úrvacsorázó közösség tagjai veled és egymással is közösségben kell, hogy legyenek. És hiába gondolom azt, hogy az egyik megvan, és lépek túl nagyvonalúan a másiknak a hiányán, te lehet, hogy arra hívott fel a figyelmemet, hogy akkor az egyik sem olyan erős, mint gondoltam. Uram, könyörülj rajtam! Adj szabadulást abból a mélységből, abból a nyomorúságból, amiben benne vagyok. Add meg nekem azt az örömet, amit egyedül te tudsz megadni. Add meg önmagadat számomra, és add meg mindezt gyülekezet számára is. Jézus nevében kérünk. Amen. 424-es éneket énekeljük igehirdetés utáni énekként.
Thank you.
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe jövő heti alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kör lesz, a 129. Zsoltár következik. Csütörtökön 6 órakor pedig Biblia óra, amin most is az útmutató igéit fogjuk venni. Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, illetve a gyermekeket gyermekfoglalkozásra. Aki szeretne az istentiszteleten bizonyságot tenni, bátran szóljon előtte, szeretettel adunk ennek mindig teret. Biatorbágyi alkalmak közül ebben a hónapban a házaspáros nap lehetősége van még előttünk, 25-én, gyülekezetünkből is készülnek testvérek, ha még esetleg nem beszéltünk erről Marcsek Balázzsal, akkor bátran keressük, hogy az utazásban egyeztetés történhessen. Az EKE ifi hétvégéje Velencén április 21-től 23-ig lesz, erre is lehet jelentkezni, erre is készülnek a fiatalok, a gyülekezetünkből is Petit lehet keresni a részletekkel kapcsolatban. Gyülekezeti hétvégénk programja is már formálódik a szívünkben, május 12-14 között lesz Máiban, tartsuk számon az időpontot és imádságban hordozzuk majd ezt az alkalmat is. Gyülekezetünk éves programterve hátul kifüggesztve megtalálható, honlapunkon is megtalálható a gyülekezetünk, illetve programok menüpontnál folyamatosan frissül, úgyhogy érdemes időnként ezt ellenőrizni. Március 29-én szerdán 17:30 a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek az alkalma lesz itt a templomunkban, amire szeretettel várunk testvéreket a gyülekezetből is, aki gyermekmunkával foglalkozik, vagy szeretne foglalkozni, vagy a családban lévő gyerekek felé szeretne hitelesebben szolgálni, az bátran jöjjön el majd erre az alkalomra. Az 1%-ról való rendelkezés lehetősége most is adott, ezzel kapcsolatban fontos, hogy a gyülekezeti alapítványoknál minden évben újra kell rendelkezni, a nagyegyházi rendelkezés az viszont érvényes, ha a korábbi években már beírtuk a 0035-öt. Felvételek, fotók a gyülekezet honlapján elérhetők, bátran töltsük le ezeket, illetve adjuk tovább, hogyha úgy gondoljuk, hogy valakinek, valaki felé ezzel szolgálhatunk. A kupakok gyűjtése is továbbra is folyamatban van, ha hoznak a testvérek, akkor a legközelebbi alkalommal átvisszük nyírtelekre. És bátorítom a testvéreket, hogyha bárkinek szüksége van beszélgetésre, támogatásra, vagy szeretné a lelkipásztori látogatást, vagy olyan valaki van a környezetében, aki úgy gondolja, hogy erre rászorul, akkor bátran szóljunk, és nagyon szívesen megyek. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most énekeljük a 366-os számú ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád mindazzal, ami a szívünkön van, akár a személyes életünkkel, akár a környezetünkkel, akár gyülekezetünkkel kapcsolatos. Így jövünk most eléd, és imádkozunk embertársainkért, a betegekért, az idősekért, gyászolókért, azokért a gyerekekért, akik nagy bajban vannak, és olyan kétségbe esetten próbálják meg felhívni magukra a figyelmet, hogy kárt tesznek saját magukban. Imádkozunk a középiskolásokért, azokért, akik döntéseket kell, hogy hozzanak, és talán a pályaválasztás egy olyan kihívás előttük, amire nehezen tudják, hogy merre vezet tovább az útjuk. De köszönjük neked azt, hogy te ebben a kérdésben is tudsz vezetést adni, és köszönjük azt, ha fiataljainkat te tanácsolod. Imádkozunk azokért a fiatal felnőttekért, akik döntésképtelenné váltak, és identitás problémával küzdenek, és nem tudnak felnőni ahhoz az élethez, amihez már régen fel kellett volna nőniük. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és szólítsd meg őket, vagy adj melléjük olyan embereket, akik elég egyértelműen és világosan tudnak vezetést adni nekik. Imádkozunk azokért a testvérekért is, akár gyülekezeten belül, akár a külső környezetünkben élők között, akik bajban vannak, lelki gondozásra szorulnak, és tudják is, hogy lehetne segítséget kérni, de mégsem merik kérni a segítséget, vagy elfogadni a felkínált segítséget. Kérünk, Urunk, hogy te törd meg a sátán erejét, és azokat az akadályokat, amik ott vannak ezek felé, az emberek felé, kérünk, hogy te rombold le. És imádkozunk barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, családtagjainkért, köszönjük az ő életüket, köszönjük azokat a jó dolgokat, amik az ő életükben ott vannak, de hadd hozzuk eléd azokat a nehézségeket, küzdelmeket, amikben benne vannak. És kérünk téged add, hogy ők is, ha még nem a tieid, akkor megismerhessenek téged. Eléd hozzuk imádságban, Urunk, gyülekezetünket, a különböző gyülekezeti csoportokat és annak tagjait és szolgálóit. Így imádkozunk hozzád a gyerekcsoportért, akik vasárnaponként találkoznak az istentisztelet ideje alatt. Így imádkozunk az ifjúságért, akik havonta egyszer kapnak meghívást ifi alkalomra. Így imádkozunk a női kör tagjaiért és a bibliaórásokért, akik minden héten ugyanabban az időben jöhetnek a kisházba, és egy-egy ige vagy néhány ige körül elcsendesedhetnek és megoszthatják a személyes bizonyságtételüket. És így imádkozunk, Urunk, a vasárnapi istentiszteletekért is. Kérünk, Urunk, hogy te add, hogy legyen ott a szívünkben a vágy, hogy minél többször legyünk a te igéd közelében, és minél inkább vágyunk arra, hogy testvérekkel együtt figyeljünk rád. Urunk, így imádkozunk a ránk bízott szolgálatért is, azért, hogy nagypénteken majd innen közvetíti a rádió az Isten tiszteletet. Kérünk téged, hogy te add, hogy ez ne valamilyen produkció legyen a részünkről, óvj meg minket ettől, add, hogy valóban igazán szolgálat lehessen, és lélektel ikletet lehessen minden, ami ezen az Isten tiszteleten elhangzik. És Urunk, kérünk, hogy te vedd el belőlünk az izgalmat, ami miatt talán nem tudunk majd annyira belefeledkezni az Isten tiszteletekbe, a szolgálatokba, mint egyébként szoktuk, hiszen vannak kötöttségek, de Uram, kérlek, hogy te romboldd le ezeket az akadályokat is, hogy tényleg akadálytalanul szólhasson a te igéd, hogy ne hangozzék hiába. És te készítsd fel ne csak a szolgálókat, hanem az egész gyülekezetet és az Isten tiszteletet hallgatókat is. Urunk, imádkozunk még gyülekezetünk különböző szolgálataiért, olyan kérdésekért, amik előttünk vannak, és keressük a te vezetésedet abban, hogy tényleg el akarsz-e indítani minket ezen a téren. Így hadd hozzuk eléd a hitoktatás kérdését a kisvárdai iskolákban. Kérünk, Urunk, hogyha ez a te akaratod szerint való, akkor hadd legyenek olyan gyerekek, akik válaszolnak a hívásra és jelentkeznek evangélikus hittanra. Ha viszont te valami mást készítesz, és máshová szeretnéd az erőinket összpontosítani, akkor kérünk, mutasd meg nekünk, hogy melyik ez az ajtó, amin be kell lépnünk. Urunk, imádkozunk a házasságra készülő párokért is. Köszönjük neked azt, hogy ők el akarnak köteleződni egymás felé is, és hogy kérik a te áldásodat is. Lehet, hogy nem személyes hitből, de mi hisszük azt, hogy nem véletlenül hoztad őket a mi látószögünkbe. Kérünk téged, hogy te beszélgess velük az igéken keresztül, a felkészítő alkalmakon, és te add, hogy élő hitre juthassanak ők is. És Urunk, hadd imádkozzunk azokért, akik egykor aktív tagjai, szolgálói voltak ennek a gyülekezetnek, de megkeményedett a szívük, és belekeményedtek a maguk igazságába, és eltávolodtak tőled és a gyülekezettől is. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtuk, és adj nekik új életet, újra megtérést és megújulást, és mutasd meg a te dicsőségedet az ő helyreállásukon is. És Urunk, hadd imádkozzunk még nyírteleki és görögszállási testvéreinkért is. Te látod az ő terveiket, helyzetüket, te látod az ő hiányaikat, örömeiket, nehézségeiket. Kérünk téged, hogy legyen gondod rájuk. És kérünk, hogy áld meg a mai istentisztelet utáni gyülekezeti délután nyírteleken, add, hogy az, ami ott történik a testvérek között, az hadd legyen megerősítő a veled való kapcsolatban és a gyülekezet közösségében is. És add, hogy amiben ők erősödnek, abból hadd tudjanak felénk is szolgálni. Urunk, imádkozunk egyházunkért is, a nagy egyházért, egyházkerületünkért, egyházmegyénkért, a vezetőkért és a gyülekezetekért, de imádkozunk a környékbeli evangélikusokért, és a nem evangélikusokért, de Isten keresőkért. Imádkozunk a kisvárdai felekezetek tagjaiért és lelkészeiért, imádkozunk a budavári testvérekért és a lelkész választás előtt álló gyülekezetekért. Imádkozunk a lelkészképzésért, a teológusokért, az ő hitbeli növekedésükért, szolgálatra való felkészülésükért. És imádkozunk a missziós szolgálatokért, az EKE, Biatorbágy, az EMO és a Gedeon Társaság szolgálatáért. Kérünk, Urunk, hogy Te munkálkodj azokon a szolgálatokon keresztül is. És hálát adunk neked a tegnapi Biblia tanulmányozó napért, és köszönjük mindazt, amit a testvéreink szívében tegnapot elvégeztél. És Urunk, hadd imádkozzunk még a világért. Egyre rosszabb a helyzet körülöttünk, és egyre rosszabbak, ijesztőbbek a hírek. Kérünk téged, Urunk, hogy Te adj békességet a világban, de nem elsősorban csak a fegyverektől való békességért imádkozunk, hanem a belső békességért az emberek szívébe. Urunk, kérünk téged, hogy add, hogy az emberek ne másokat akarjanak leuralni, és csoportok, országok ne másokat akarjanak leuralni, hanem felszabaduljanak arra, hogy azok legyenek, akiknek Te teremtetted őket, hogy kiteljesedjenek és megtalálják az örömüket, a feladataikat azokban a helyzetekben, amiben benne vannak. És könyörülj meg azokon, akik áldozatok, mások uralomvágyának az áldozatai. Könyörülj meg azokon, akik sebeket kapnak, akár fegyverektől, akár szavaktól, vagy bármilyen más helyzettől. Kérünk, Urunk, hogy így légy mindenkivel. És kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor együtt, egy szívvel így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
További áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, Erősváromi Istenünk! Köszönöm.